Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Bajnai Diana vagyok. Mai magazinunkban ismét Mondyi Mariannal, a Zöld Híd Egyesület vezetőjével beszélgetek, akivel már találkozhattak az elmúlt adásban. Szervusz, köszöntelek ismét.
Köszöntöm a hallgatókat.
Kicsit visszakapcsolódunk az előző adásunkhoz, ugyanis akkor egy picit így a környezettudatosságot kezdtük el boncolgatni, és ugye ahhoz kapcsolódóan, hogy a konyhában az ember hogyan, miként működik, miket vásárol, hol érdemes ezeket megtennünk, és még egy picit ehhez visszakapcsolódóan, talán az előző adásból kimaradtak a tisztítószerek, hiszen ugye a konyhában is nagyon fontosak ezek. Kicsit akkor próbáljuk meg ezt is körbejárni. Mit gondolsz, hogy van-e valami ötleted, praktikád, ahogyan ezeket kivitelezni lehetne?
Igen, én azt gondolom, hogy ez egy icipici odafigyeléssel mindig lehet kivitelezni. Az előző adásban pont azzal fejeztük be, hogy lesz egy kiállításunk ugye a Szilády gimnáziumban. Ez a kiállítás megvolt, és ott is hangsúlyt fektettünk arra, hogy környezettudatosak legyünk. Például a vendéglátóinknak papírpoharakat készítettünk, amit újra lehet hasznosítani. Minimalizáltuk a műanyagot, tehát nem PET palackból ittunk vizet, hanem ugye a helyi szolgáltatótól kértünk ugye vizet, szódavizet, pontosan azért, hogy az ökológiai lábnyomunk kisebb legyen, tehát már egy ilyen rendezvényen is apróságnak tűnik, de erre mi gondoltunk. Nem mindegy, hogy mit használunk a háztartásunkban, a bevásárló szatyorral kell, hogy elinduljunk ezt. Ugye múltkor említettük, de ez még mindig nagyon fontos, mert nagyon sokszor jut eszünk be az üzletben, hogy hoppá, megint nem hoztam szatyrot, megint valamiben haza kellene vinni. Vagy például, ha éppen nincs lehetőségünk a termelőtől vásárolni, akkor meg érdemes azt átgondolni, még mielőtt beletesszük az üzletben a kosarunkban, hogy tényleg szükségünk van rá, vagy ha dobozos terméket veszünk, akkor azt lapítsuk ki, amikor az kiürült. Nekünk tavasszal volt az Egyesületnek egy érdekes programja, ahol a Baka Éva, a környezetvédő szakember, aki az italos kartonok nagy szakértője, ő elmondta az előadáson, hogy csak akkor lehet a háztartásunkban ezeket az italos kartonokat ebben a teljes doboztól kezdve az üdítőig benne fér, igazán újra hasznosítani, hogyha lelapítva tesszük a szelektív gyűjtőben, mert ugye akkor egyértelműen az rögtön megkönnyíti a munkáját a válogatónak, illetve hát egyből oda kerül a helyére. Fontos az is, én azt gondolom, hogy a közétkeztetésben, vagy kirándulásokon, vagy programokon kerüljük már a sok kisdobozos üdítőket. Tehát egyszerűbb ez a vizet vásárolunk, vagy kölcsönkérünk. Nekünk olyan szerencsénk volt, hogy nem is kellett támogatunk az automátát kölcsönadt, azzal a hűtött vízzel tökéletesen meg tudtuk oldani a folyadék szükségletet. Vagy például sok kis csomagolással járó ételeket, vagy csukikákat, igazán nem ez a jó, egyrészt drága, másrészt sokkal több csomagolóanyaggal jár, meg a szívószálról már nem is beszélve. És ezek az apró dolgok igenis fontosak, ezek a tudatosságnak szépen fokozatosan bele kellene épülni a mindennapjainkba. Sokan vagyunk pedagógusok is, akik olyan szemben nézzük a kidobásra ítélt tárgyakat, feleslegesé vált holmikat, hogy hogyan tudnánk hasznosítani. És igen, ahogy említetted, a tisztítószereknél is sokkal olcsóbban kijövünk, hogyha a következőket használjuk, például az ecetet, a citromsavat, mosószódát, szódabikarbonát, mosószappant. Nem csak, hogy olcsóbbak, de a hatásfokuk nagyjából ugyanaz, és ráadásul sokkal környezetbarátabbak, és kevésbé terheljük vele a környezetet. Nemrégiben olvastam azt is, ez nagyon megtetszett, hogyha már nyomtatunk, és nem mindent olvasunk el a számítógépen, és szükség van arra, hogy kinyomtassuk, akkor még azon is figyelhetünk, hogy milyen betűtípust választunk a szövegnek, amit ki szeretnénk nyomtatni. A Garamond betűtípus a leginkább festékkímélő és környezetkímélő típusú, még el is érdemes odafigyelni. Sokkal kevesebb festéket pazarolunk, sokkal környezetkímélő.
Ilyen apróságokat szerintem az átlagember nem is nagyon ismert, tehát ezt lehet, hogy nálunk is itt a tanáriban érdemes lesz majd kiírni valahová, hogy ezt mindenki tudja. Egy picit visszatérve, említetted ezeket a mosódiókat, mosószappan, hogy talán egy kicsit az embernek az ezzel az érzete, hogy nem olyan illatos, vagy hogy nem lesz tőle olyan tiszt. Én azt gondolom, hogy az átlagember úgy gondolja, hogy ez a XY mosópor, amit így hirdetnek, reklámoznak, nagyon jó illata van, nagyon tisztára mos, hófehér lesz minden, még a fekete ruha is hófehér lesz, és ezekkel a úgymond másabb eszközökkel ezt nem érjük el, ezt a hatást.
Erről még egy kicsit később szeretnék szólni, hogy ez nem egyrészt nem így van, másrészt ma már sok olyan cég van, aki erre kifejezetten specializálódott, akár a neten lehet rendelni, vannak olyan bioboltok, ahol ezt be lehet szerezni, és van illatosított változatuk, amit a levendulával, vagy bármi olyannal tudunk illatosítani, amivel ez kiküszöbölhető, és mégis odafigyelünk a környezetünkre.
Mennyivel drágábbak ezek a termékek, vagy gazdaságosabb be mondjuk ez, mint egy ilyen ultramodern mosópor vagy mosószer?
Ezt most jó, hogy említetted. Van egy környezettudatos magatartás vizsgálata dr. Nagy Szabolcsnak, aki a Miskolci Egyetem egy docense. Ő egy tanszékvezető, és azt vizsgálta, hogy a környezeti nevelésnek a környezeti ismeretek átadásán túl ugye arra is kell törekedni, hogy értékként tekintsünk a környezetre. És hogy mindjárt hogy fog ez kapcsolódni ahhoz, hogy mi drága és mi nem. Nyilván szükséges a környezeti ismeretek átadása, mert ha többet tudunk arról, környezeti problémákról, arról, hogy miért jó a mosódió, vagy miért milyen eszközöket használjunk, akkor nyilvánvalóan tenni is akarunk az ellen, hogy ne legyen nagy az ökológiai lábnyomunk. Viszont azt is megállapított, hogy két gátló tényezője van annak, hogy mi nem vagyunk elég környezettudatosak. Az egyik, ami nehezíti ezt a kényelem. Nem menjünk a boltba, és levesszük a polcot, és nem kell menni egy másikba, ahol a környezettudatos termékeket külön kell megvásárolni például. És a másik pedig az anyagi erőforrások hiánya. A viselkedés megváltoztatását célzó társadalmi marketing, hogyha ezt így belegondolunk, akkor ezeknek a kampányoknak pedig pontosan az lenne a célja, vagy az lenne, ha jó, ha arra összpontosítanának, hogy megértessük az emberekkel, hogy a saját kényelmüktől sokkal fontosabb a környezetünk. Mert hogy így fognak környezettudatosan viselkedni a környezet, az többet ér a természeti környezet, mint a mi kényelmünk. És ezért kell az embereket közelebb hozni a természethez, megismertetni ezekkel, ezért kellnek ilyenfajta programok is, mert így várható egy áttörés.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket, mondja Marianna.
Sörömkonyha. Gasztropercet a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Mongyi Mariannal, akivel az előbb egy kicsit arról beszélgettünk, hogy van egy ilyen környezettudatos magatartás kutatás tulajdonképpen. Egy professzor úr mutatta ki, hogy hogyan is viselkedünk, illetve nem viselkedünk. Picit visszatérve ezzel kapcsolatban, a példamutatás, mint olyan, mennyire fontos, ugye te is, mint óvodapedagógus, azért ennek részese vagy, hisz nektek is ugye azért úgy kell, hogy a gyerekek megtanuljanak tőletek néhány dolgot. Mennyire fontos ez, hogy milyen példát látnak?
Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, itt kell elkezdeni. Mert nem elég, hogy mi mondjuk otthon a saját háztartásunkban betartjuk ezeket a szabályokat, vagy ezeket a környezetkímélő lehetőségeket, hanem az a jó, hogyha mondjuk igyekszünk másokat is erre inspirálni, hogy éljenek ezzel a lehetőség, és óvják igenis a környezetüket minden elérhető eszközzel. Az nem baj, hogyha nem egyszerre valósítanak mindent, de kezdjék el, tegyenek valamennyit, igenis mondhassák azt, hogy én ezt, meg ezt, meg ezt már megtettem azért, hogy vigyáztam a környezetünkre. Én nemrégiben szereztem meg a mesterpedagógus fokozatot, és a mesterprogram 5 évre szól, környezetvédelem és fenntarthatóság az egyik témája, és ennek egy kis eleme, hogy egy öko-iku klubot szeretnénk létrehozni, ahogy a riportban meg az előzőben is felmerült, pontosan a cselekvési lehetőségekkel szeretnénk foglalkozni, hogy megbeszéljük, és utána tegyünk is konkrétan, tehát hogy beszéljünk arról, hogy mi az, amit tudunk tenni, mi az, amit meg lehet tenni, a pedagógusok, a szülők együttműködve, és kihasználjuk az egymástól tanulás lehetőségét is, hiszen ez a gyerekeink és az unokáink, de Greta Thunberg, a svéd diáklány és más neves környezetvédő Jane Goodall is erre buzdítanak bennünket, azt hiszem egyre sürgetőbben. A gyerekek 3 évesen már ismerkednek a szelektív hulladékgyűjtéssel. A mi óvodáink zöld óvodák, és a víztakarékossággal, az újrahasznosítással is találkoznak. Mi is beneveztünk a kiskert programba is. Tehát sok olyan elem van, amivel már mi egészen pici korban elkezdjük azt a környezettudatos nevelést. A környezettudatosság igen fontos, nem is lehet elég korán kezdeni. És az pedig tévhit, hogy na, most csak erre a területre terjed ki. Nem, mert ez minden területre kiterjed. A közoktatási törvény Magyarországon 2003. szeptemberétől tartalmazza már a környezeti nevelési kötelezettséget, és az, hogy az óvod és az iskola környezeti nevelése egymásra épüljön. 2006 áprilisától pedig már a környezetvédelemért és az oktatásügyért felelős tárcák közösen hirdettek meg zöld óvoda pályázatot. És ugye zöld óvoda nem mindenki lehet, kétféleképpen lehet, vagy egyedül és saját maga valósít meg olyan programokat a saját lehetőségeit figyelembe véve, saját erejét figyelembe véve, vagy pedig másokkal együttműködve még módszertani ötleteket, tapasztalatokat átad, és egymást erősítik az óvoda. A zöld óvodák nagyon nyitottak, én azt gondolom, más intézmények felé, és más közművelődési intézmények felé, könyvtár, múzeum felé, vagy nemzeti parkok felé, és a civil szervezetek felé, és ezeknek a kapcsolatoknak nagy előnye a szakmai fejlődés. 2018-as adat szerint Kiskolason 7 zöld óvoda van, tehát én azt gondolom, hogy Halason igyekszünk tenni a környezetünkért, és amikor ezt is vizsgálták a zöld óvodáknak a meglét, a területi kapcsolatépítést pontosan azt teszi könnyebbé, hogy a legtöbb zöld óvoda, néhány esetleg több, vagy mindegyik munkatársa a zöld óvodának zöld civil szervezet tagja is. De ez ugyanígy van az ökoiskolai programban, és 2000-ben már elindult az ökoiskolai program egész iskolás megközelítést alkalmazó iskolák számára. Ugye az iskolákban is van ökoiskolai cím. 2018. januárjától 967 intézmény van az országban, többségük általános iskola vagy művészeti iskola és kollégium, egy negyede középiskola és szakközépiskola. Ők büszkén hordozzák az ökoiskola, illetve az örökös ökoiskola címet. Ez országosan azt jelenti, hogy a diákok 28%-a tanul ökoiskolában, és a pedagógusoknak pedig 29%-a dolgozik ilyen iskolában. Kiskolason 5 ökoiskola van jelenleg, a városunkban ezért én azt gondolom, hogy jobb az arány, mint az országos átlag, és akik pedig még nem ökoiskolák, ők is több környezettudatos programhoz csatlakoznak évente.
Mennyire van rálátásotok arra, ugye arról már beszéltünk, hogy a gyerekek nagyon fogékonyak erre, hogyha például kikerülnek az óvodából, akkor mennyire követik tovább ezt a környezettudatosságot?
Nekem ez volt az első legnagyobb élményem, hogy az óvodásaink nagyon sok helyen általános iskolában és később a középiskolákban is bizony az egyesületünknek nagyon sokszor nyújtottak segítséget, és mindig azokkal a gyerekekkel találkoztam először, akik szívesebben segítettek a közösségi szolgálatban, vagy egy bármilyen zöld programunkon, akik korábban a mi óvodánkban jártak. Tehát ők igenis viszik tovább a felsővárosi iskola, vagy örökösökő iskola, de sok gyerek ment tőlünk, hiszen területileg is oda is tartoznak. Gyerekeink, én azt gondolom, hogy igen, sokan vitték tovább.
Akkor ez egy szuper jó hír.
Igen, hát ez nagy öröm volt látni azt, sőt, az egy nagyon érdekes élmény volt, mikor elkezdtük a Zöld Híd Egyesülettel a munkát, akkor azt kérdezték a gyerekek, hogy és a mi zöld programjainkhoz jöhetnek-e, illetve hogy ingyen jöhetnek-e. Tehát a számomra egy döbbenet volt, hogy már a gyerekek akkor érezték, hogy hát itt minden programon belépőjegy van, és őnekik ez nagyon-nagyon jó leső érzés volt, hogy ők ingyen jöttek, sőt, még kaptak esetleg munkafüzetet, vagy olyan szakmai anyagokat, amit tudtak használni később a tanulásban.
Legalább volt valami motiváció.
Igen, én azt gondolom, hogy az volt az első ilyen nagy motiváció, ami arra sarkalt, hogy ezt igenis folytatni kell.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Mondyi Mariannal.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Mondyi Mariannal. Kicsit rátértünk ugye itt a példamutatásra az óvodaiskola kapcsán. Nálatok az oviban, ugye ha már a példamutatásról beszélünk, mennyire vezetitek fel a gyerekeknek ezt az egészséges életmódot, a táplálkozásra gondolok? Hát ugye beszéltünk már arról, hogy milyen ebédet kapnak, de ugye van nekik 10 órai uzsonna, különböző ilyen kis, nem tudom, hogy mennyire, tehát hogy gyümölcsöt, zöldséget mennyire esznek.
Például az óvodáinkban évek óta bevezettük, hogy legyen zöldség, vagy gyümölcsnapunk, és akkor az azt jelenti, hogy mindig egy-egy kisgyerek hoz zöldséget vagy gyümölcsöt, mindig más, hogy mindenki tudjon hozni, és akkor azt közösen elfogyasztják a délelőtt folyamán a gyerekek. Ezzel is próbáltuk kiegészíteni az ebédünket. Természetesen a konyhától is kapunk, de hogy még több legyen, és ezt szépen fokozatosan vezetjük be, és nagyon, én azt gondolom, hogy ez jól működik, még a nyár folyamán is. A leglelkesebb szülők még a nyár folyamán is hoztak nekünk gyümölcsöt ahhoz, hogy vagy éppen sárgarépát, vagy karalábét, tehát ami a gyerekeknek, hogy még jobban megismerjék, hogy mi az egészséges mennyi. A konyhánkon pedig folyamatosan történik változás, hát mindig persze mindig lehet jobbítani, de például már a kenyerekben sokkal egészségesebbeket is kapunk, többnyire meg bulgurt, tehát olyan egyéb ételeket is, amit vele a gyerekek korábban egyáltalán nem ismerkedtek meg, és ugye mostani tendenciánk szerint ezek sokkal egészségesebbek, és ilyen is szokott lenni többször is.
Megeszik-e a zöldséggyümölcsöt, vagy van olyan, aki inkább enne, szívesebben enne mondjuk egy szelet csokit, vagy van-e ilyen kívánság?
Persze, de milyen kívánság, mivel gyerekből vannak, teljesen természetes, de megeszik a gyerekek, mert ez szerintem ez szoktatás kérdése. Tehát ha otthon is a család a csoki helyet az gyümölcsel kínálja a gyerekeket, vagy zöldséggel, akkor előbb-utóbb a gyerekek arra szoknak rá, hogy ez van, és azt is lehet nagyon gusztusosan, nagyon finoman tálalni. Mi az óviban erre már régóta bevezettük ezt a délelőtti gyümölcsevést, és szerintem teljesen jól működik, tehát ők szeretik, sőt, már várják is.
Használtok-e hozzá ezekhez a praktikákhoz és trükkökhöz valamiféle szakirodalmat? Tehát ti, mint azért így az óvodában, nektek ugye nagyon sokféle kreatív ötlet és dolog kell, amivel a gyerekek érdeklődését felkeltik. Esetleg vannak-e olyan könyveitek vagy könyvek, amelyeket erre alkalmazhatnának esetleg otthon is a szülő?
Igen, hát nekünk is van úgymond zöld könyvtárunk, tehát mindig a különböző könyvesektől mi is olyan könyveket is választunk, ami ez irányba tudja őket orientálni, hogy otthon is mi lenne a jó, mi lenne a kívánatos, és a szülői értekezletek, vagy a fogadóórák, vagy az egyéni beszélgetések is az adott esetben alkalmasak arra, hogy a szülőkkel ezt megvitassuk, megbeszéljük. Természetesen van ételallergiás kisgyerekünk, tehát erre mi odafigyelünk, és én azt gondolom, hogy ez most már évek óta jól működik.
Tudsz esetleg ajánlani olyan könyveket, amelyeket otthon is tudják hasznosítani?
Igen, hát én a neten is találtam például egy Tóth Enikőnek egy olyan internetes írását, amivel azt írja, és az nagyon megtetszett, hogy a környezettudatosság az egy folyamat, olyan, mint egy folyókúra. Nem lehet a közepén elkezdeni, el kell szabadulni a lakásban mindentől, el kell ajándékozni, gyerünk a szelektívbe, dobjuk ki, és hogyha átlátható mennyiségű a holmink, azt írja ő, akkor elkerülhetjük a túlfogyasztást. Ez egy nagyon érdekes volt, hogy megfogalmazta, és könnyebb mindent rendben tartani, és amit nem veszel meg, azt nem dobod ki, tehát nem muszáj megvenni, kölcsön lehet kérni, ha csak egy alkalomra kell, tovább lehet adni, vagy meg lehet venni használtan, vagy értékelni lehet, nem kell kidobni ezt a kenyeret, hiszen lehet azt még használni fasírtnak, kenyérkockának, zsemlemorzsának, tehát ezekre jó mindig gondolni, és hogy hogyan tudjuk még a háztartásunkban ezt felhasználni, vagy hát a saját tárgyainkat is, nem csak a szobanövényeinket érdemes gondozni, hanem más a cipőnktől kezdve minden más, vagy tisztán tartani a konyhánkat. Ő az interneten ajánlott ilyeneket, könyvben pedig Tóth Andi dobt ki a szemetest, hulladékcsökkentés lépésről lépésre. Ez a könyv egy olyan képes könyv, ami útmutatást ad bárkinek, hogyha változtatni szeretne az életén. Különbözők lehetnek itt az okok. Lehet, hogy környezetét szeretné védeni valaki, vagy az egészségét, vagy a családjára és a gyerekeire gondol, vagy éppen spórolni szeretne. Ami érdekes itt, hogy Tóth Andi egy hétköznapi gödöllői anyuka, 3 gyermekkel, férjel, házzal, kutyával, cicával és nyuszival, és a környezettudatos életmódban nagyon elkötelezett, és az ő könyvében, a bevezetőben annyit írt csak, hogy néhány hónap alatt fokozatosan alakította ezt ki, és rengeteg hasznos tanács van ebben, hogy hogyan lehet otthon egyre kevesebb hulladékot termelni a háztartásunkba. A másik könyv pedig a kedvencem, Gévai Csillától a Nagyon Zöld könyv, és ehhez tartozik egy munkafüzet is. Ez 8 évvel ezelőtt jelent meg, azóta újra nyomtatták, mert a benne tárgyalt problémák rohamtempóban váltak egyre súlyosabbá és aktuálisabbá, és beszél az ökológiai lábnyomról, a klímaváltozásról, passzív házról, fenntartható fejlődésről, és minden egyéb ehhez hasonló fogalommal rendszeresen találkoznak ugye a felnőttek és a gyerekek, hogy hogyan tudjuk megóvni a földet. Ez mindig különböző fejezetekben tárgyalja is a háztartásunkat is, konyhánkat is. Ez a Nagyon Zöld könyv pedig a gyerekek számára is érthetővé teszi, és kézzel foghatóvá egy-egy problémát. Olyan érdekesen mesél, érthetően, könnyedén, képi és nyelvi leleménnyel, és sok-sok humorral, hogy még a legbonyolultabb kérdések is átláthatóvá válnak. ha a könyvet elolvassuk, és személyes ügyé teszi a gyerekek számára a környezetvédelmet, és ugye a könyvre épül egy munkafüzet is, amit hogyha a szülők otthon ezt a könyvet elolvassák a gyerekeikkel, akkor a munkafüzetet örömmel és bátran fogja kitölteni a kisgyerek. Minden gyerekszobában, iskolai könyvtárban ott van a helyen, nem a polcokon, hanem a gyerekek kezében.
Szuper, jó, köszönjük. Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket, Mondyi Marianna.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Mondyi Mariannal, aki hozott nekünk receptet is. Ugye az előző adásunkban két húsmentes ételt hoztál, most pedig a húskedvelők örömére egy húsos recepttel készültél.
Igen, ő a Tóth Andi, akinek az előbb a könyvét ajánlottuk, a Dobd ki a szemetest, ő neki van a honlapja, és az ő oldalán nagyon sok olyan recept is található, amely húsos, de viszont környezettudatos. Mindjárt el is mondom, hogy miért, mert ez egy olyan egyszerű tésztás egytálétel, amely szinte bármilyen maradék felhasználásával és nagyon gyorsan elkészíthető. Ez egy ilyen alaprecept, és mindenki ízlésének is az otthon éppen megtalálható maradék ételnek a felhasználásával szabadon variálhatja. 4 főre szól a recept, tészta kell hozzá, 1/2 csirkemell, ehelyett lehet akár maradék pörkölt, vagy ledarált sült hús, vagy ha mégis a zöldségek mellett döntünk, akkor párolt zöldség, vagy éppen főzelék is. 5-6 szelet békonszalonna kell, füstölt hús is tökéletes hozzá, 150 ml tejszín, 6 tojás, 20 deka reszelt sajt, ahogy a múltkoriban is említettük, olyan baj, ha többféle sajtunk van, egy evőkanál vaj, és a fűszerek közül só, bors, és megint ízlés szerint rozmarink, bazsalikom, oregano, kakukkfű, petrezselyem és még hagymafélék is. A tésztát feltesszük főni, ha maradék tésztát használunk fel, akkor pedig kevés zsiradékon alaposan átforrósítjuk. Amíg a tészta készül, addig a vajon pedig lepirítjuk az apróra vágott csirke mellett, vagy hogyha van az előző napról megmaradt húst, akkor azt ledaráljuk. Mindezt fűszerezzük, hozzáadjuk a feldarabolt békonszalonnát, és ezt az egészet összesütjük, majd lefedve puhára pároljuk. Amíg a hús és a tészta elkészül, vagy ha tésztánk elkészült, akkor nyilván csak a húsunk, addig a 6 egész tojást felverjük, és 150 ml tejszínt és a 20 deka reszelt sajtot hozzátesszük. Sóval, borssal, petrezselyem, illetve a többi felsorolt fűszerrel fűszerezzük, és nem dobjuk ám ki a tojáshéjat, hanem félretesszük, és majd tavasszal porítva a virágföldhöz tesszük, mert hogy ebben rengeteg jótékony hatása van. Na most, ha véletlen nincsen otthon elég tejszín, mert úgy alakul, akkor házi tejjel is ezt kiegészíthetjük, vagy ha éppen csak egyféle sajtunk van, akkor az a trapista sajt is megfelelő lesz ehhez a recepthez. A petrezselyünk is, hogyha van, akkor azt száríthatunk is, vagy fagyaszthatunk is magunknak, és ilyenkor azt felhasználhatjuk. Tehát, ha a húsos részünk elkészült, akkor ezt összekeverjük a húsos részt, és egy tűzálló tában a tésztával együtt beletesszük, majd leöntjük ezzel a tojásos szószal, a 6 tojással, a tejszínnel és a sajttal, és a tetejére szórunk még egy kis reszelt sajtot, és 180 fokon 20 perc alatt pirosra sütjük.
Jól hangzik. Esetleg valamiféle savanyú vagy saláta azért az még úgy kívánkozik, kellene már.
Kívánkozik hozzá. Hát én azt gondolom, hogy szokták mondani, ilyenkor idény salátával, mint a piacon megvehetünk, azzal kínáljuk, vagy azzal tehetjük még finomabbá az ebédünket.
Szuper, jó, érdemes kipróbálni. És hoztál nekünk még egy receptet, ami pedig csak a zöldségkedvelőknek való.
Igen, ezt a gombás, zöldséges palacsintát, és ezt a Net Gombász oldalon a vegetáriánus ételek között találtam. 20 deka gomba kell hozzá, egy nagy csomag zöldség, ugye ez sárgarépa és petrezselyem tartalmaz, 4 darab paradicsom és 4 darab zöld paprika, és 4 evőkanál tejföl. Itt is egy 10 deka reszelt sajt, és egy kicsi olaj és só, vagy vaj, vagy ahogy megbeszéltük, ugye, amikor a kókusz zsír. Tehát kb. 10 darab palacsinta, amit pedig Graham Lisztből sütöttünk ki. És az aprított gombát, zöldséget, paprikát, paradicsomot a pici olajon puhára pároljuk, és a tűzálló tába tesszük a palacsintát, majd ezt a zöldséges gombát rétegezve rakjuk egy palacsinta, és aztán a zöldséges gombás réteg jön, és felülre is palacsinta kerül, és minden részre teszünk egy kis tejfölt is, a tetejére, magyar tejfölt, hogyha lehet, és megszórjuk reszelt sajttal, és ezt a sütőben csak átforrósítjuk alaposan.
Érdekes, mert a palacsintáról ugye az édes palacsinta jut általában az ember eszébe, és mégis itt a zöldségekkel lehet vele variálni.
Igen, és ez legalább olyan fő, mint az előre gyártott tortilla, ami azért nem az igazi.
Igen, valóban abból azért lehet olyat venni, ami nem túl jó.
Ami nem. Hát meg sok egyéb adalékanyag van benne, amire igazából nincs szüksége a szervezetünknek, a Graham Lisbe pedig finom palacsintát szerintem mindenki tud sütni.
Mostanában ugye a piacon megjelentek már, vagy én most már így észreveszem a pritamin paprika, alma paprika, tehát hogy most már nagyon sok verziója van a paprikának is, hogyha a zöldségekről
beszélünk. Hát igen, meg emlékeztem rá, hogy a múltkori adásban azt kérdezted, hogy a piacon milyen termékeket tudok megvásárolni, és engem kapásból eszembe jutottak a sajtok, és aztán jöttem, hogy igen, hát és a mézet is ott veszem meg, meg a mindenféle zöldséget, meg a gyümölcsöket is, meg hát vannak ugye más termelők is, a mézet éppen hárman árulnak a kiskunhalasi piacon, tudomásom szerint, és hát a többi terméket is, tehát én azt gondolom, hogy ott érdemes igazán beszerezni, és vannak, akik évek óta járnak vissza környékbe, léjek, kiskunhalasra, tehát ők igazán minőségi terméket hoznak ide.
Így van, ez így igaz. Köszönöm szépen a beszélgetést, én azt gondolom, hogy megint nagyon sok hasznos információt osztottunk meg a hallgatókkal, és a receptek is tökéletesnek tűnnek, úgyhogy majd kiderül. Köszönöm szépen, és várunk vissza a műsorba.
És nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és reméljük, hogy tovább tudunk együtt főzni és zöldülni.
Műsorunkat meghallgathatják a Halas Rádió hangalbumában, tartsanak velünk.